Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Páva utcai zsinagóga heti szakasz tanulási programja. És ezen a héten a Balák heti szakaszát olvassuk föl. Talán az egyik leghíresebb sztori, úgymond, vagyis történet, amit ez földolgoz, ez a heti szakasz. És azért is különleges, mert az egész szín, az egész környezet, amiben játszódik, egy heti szakasz erejéig teljesen megváltozik. Eddig a zsidók pusztai vándorlását kísértük, és a zsidók szempontjából láttuk az események folyását, most mintegy vált a kép, és látjuk a Moab országát, ahol ugye a Balak a király, és az ő szemszögéből nézzük, folytatjuk végignézni az eseményeket. Időben tehát helyben maradunk, térben azonban elmozdulunk, hogy kinek a szemszögéből látjuk. Ebben a heti szakaszban van ugyanakkor ez a bizonyos beszélő Szamár, aki azt csinálja, amit amit látja az örökkévalónak az angyalát, amit a Bilám nem lát, és ezért a Bilám megüti ezt a Szamarat, és többször is, és végül a Szamárnak megadja az örökkévaló, hogy megszólaljon, megnyitja a száját, és még le is győzi a vitában a Bilámot, hogy őt megütötte, nem eddig ő volt a Szamara, és tökéletesen szolgálta egész életében. Azt mondják, hogy Midrás, hogy ez a Bilám, ez egy olyan proféta volt, aki nem zsidó. Ez miért fontos? Azért, nehogy a nem zsidók azt mondhassák, hogy könnyű a zsidóknak. Van profétájuk, és ez a proféta, ha nekünk lenne profétánk, akkor mi is el tudnánk kérni azokat a szellemi magasságokat, amiket a zsidók. Ehelyett a Bilám proféta azt sikerül elérni, hogy még alacsonyabb szellemi magaslatokba kerülnek vele, mint nélküle. Tehát ennek az az üzenete, hogy nem az a jó önmagában, ha valaki proféta. Sőt, az nem is elég, hogy valaki proféta. Igazából valahogy egyfajta emberség kell, ami még a profétaságon is túlmutat. Mégis egy érdekes dolog történik. Ez a Bileám, ez a proféta, aki átkot akar mondani a zsidókra, végül áldást mond, és még jobban meg is fogja a zsidó nép lényegét, és a zsidó nép természetét jobban megfogalmazza, mint az bármelyik zsidó proféta tehette volna. Ugye ő mondja többek között ebben a heti szakaszban azt, hogy ez egy nép, amely nem számolja magát a népek közé. És az ő szájából hangzik el az az áldás, amit minden egyes zsinagógába lépésünkkor mondunk, Matovu Alecha Jákob, milyen szépek a te hajlékaid, Jákob. A heti szakasz címe pedig Balak, és ki ez a Balak? Ez a Balák, ez Moab királya. Ő a zsidóknak ellensége, igazából fél nagyon a zsidó néptől, hogy meg fogja támadni őt, és le fogja őt győzni, és ez a félelem az, ami az ő zsidók elleni cselekedeteit elsősorban motiválja. Mégis róla nevezik el a heti szakaszt, és ezt nem szabad úgy fölfogni, hogy akkor ő biztos egy rossz ember. Ha már egy heti szakaszt elneveztek róla, akkor nagyon rossz ember nem lehet. Többféle magyarázat van arra, hogy miért. Egyik magyarázat szerint lényegében ő áldozott az örökkévalónak. Áldozatot mutatott be ebben a heti szakaszban. Az igaz, hogy az áldozat egy rossz szándékkal volt, azzal, hogy majd a zsidókat megátkozza, de az áldozat áldozat, az érdem az érdem. Más magyarázat szerint eléggé neves leszármazottai vannak ennek a Baláknak. Ugyanis itt van ez a Rút, akinek ugye ismerjük a könyvét, nemrég olvastuk föl Sávótkor. És a Rút az egy moabita, egy királytól származik, Baláktól származik. És a Rúttól származik végeredményben Dávid, sőt maga a Mesiás is ezen a vonalon indul el. Tehát Baláknak ez is egy érdeme. Nem lehetett ő egy nagyon-nagyon egyértelműen negatív figura, ha idáig el tudott jutni, legalábbis leszármazottaiban. Látta Balak ezt a bizonyos veszélyt, hogy jön ez a nép, most jött ki Egyiptomból, és minden szomszédos népet meghódít, valószínűleg mi is sorra fogunk kerülni, hogyan lehetne ezzel ellen tenni valamit, összehívta a bölcsek tanácsát, a Midjánnak a nagy bölcseit. Ugye a Midján bölcsei azok, akik a Mózest kiskorától kezdve, hát nem is kiskorától kezdve, ifjúkorától kezdve ismerték. Emlékszünk ugye, hogy Mózes Midjánban dolgozott, mint pásztor, mint Cipórának a férje. És ezért ők meg tudták mondani nekik, a báláknak, hogy az ereje a szájában van. Azaz, spiritualitás, az az ő ereje. Hogyan kell akkor spiritualitás ellen harcolni? Spiritualitással. Ezért döntött a Balak úgy, hogy ezt a Bilám nevezetű profétát fogja fölbérelni, arra, hogy átkozza meg a zsidókat, mert ez a Bilám, ez az ő áldásával és átkával már korábbi háborúkban, ezt a Midrásból tudjuk meg, már kitűnt, ő neki már sikerült háborút nyernie ezekkel a különleges képességeivel. Elküldi a Balak Bilámhoz a embereit, lefekszik, éjszaka álmot lát, megjelenik az örökkévaló Bilámnak, és megkérdezi, hogy kik ezek az emberek veled, aki a Tórát szorgalmasan olvassa, annak eszébe juthat még két hasonló mondat, amíg ehhez a kérdéshez hasonlóak. Annyiban, hogy ez a kérdés egyszerű olvasatban azt implikálná, az következne belőle, hogy az Isten nem minden tudó. A Bilámnak a fontos információjára van szükség, hogy kik ezek az emberek. Volt ilyen kérdés korábban a Tórában? Hogyne? Rögtön a legelején. Ádám, hol vagy, ugye? Amikor Ádám a bűnbeesést csinálta az Édenkertben, rögtön utána volt ez a kérdés, és egy picit később Káin, miután megölte Ábelt, hol van a te testvéred, Ábel? Ezek a kérdések mind-mind a hozzá nem értő számára azt implikálnák abból, azt következne ezekből, hogy nem tudja az örökkévaló, hogy ne tudná ő. Minden tudó, mindenre képes. Igazából ez a kérdés inkább költői, és az elsődleges célja az, hogy egy beszélgetés kezdődjön. Ki tudja, lehet, hogy egy ilyen beszélgetésnek olyan haszna lesz, hogy megtér az ember. Azt mondja a Midrás, hogy az Ádám esetében az isteni szándék az volt, hogy megtérjen. A Bilám esetében az isteni szándék az volt, hogy épp ellenkezőleg, hogy rosszabb útra menjen. Megmagyarázzák a kommentárok, hogy igazából Isten itt mindig mit csinál csak, mindig csak a szabad akaratot egyensúlyozza ki. És hogyha megnézzük az előzményeket, egy rossz helyzetet pozitív irányba kell egyensúlyozni, hogy egyensúlyban legyen a szabad akarat, jó helyzetet negatív irányba kell. És hogyha megnézzük Ádámot és mondjuk Bilámot, a két esetet összehasonlítjuk, akkor ki is jön, hogy minden pont szépen pont jól van ebből a szempontból. Van egy más érdekes következménye is ennek, ugye, hogy a örökkévaló nem tud mindent, gondolta a Bilám, nem tudja lám, most se tudja, hogy kik ezek az emberek. Ezért aztán majd biztos lesz egy olyan pillanat, amikor majd félrenéz, és akkor szépen meg tudom átkozni a zsidókat, gyönyörűen meg fogom tudni csinálni ezt a küldetést, amit rám bízott ez a nagy király. Hogy lehet ez, hogy gondolhatott ennyire nem okos dolgot a Bilám? Hát azért, mert ugye amit ő gondol lényegében, az bálványimádás. Azt gondolja, hogy nem az Isten a legnagyobb hatalom, legnagyobb erő, ami a Földön van, hanem minden más, hát ez a bálványimádás definíciója. Bálványimádó népek vették körül, nem tudta kivonni magát teljesen az ő szellemi hatásuk alól. Az örökkévaló kijelenti Bilámnak egy az egyben, nem félreérthető módon, ne átkozd meg ezt a népet, mert áldott az. Pont. Egyértelmű, félreérthetetlen üzenet. A Bilámnak ez nem tetszik, ilyenkor belép a képbe az, ami sajnos bennünk is sokunkban megvan, ez a bizonyos wishful thinking, amikor ugye arra gondolunk, amire szeretnénk, és annak függvényében esetleg egy kicsit módosítjuk a valóságot, meg a hallottakat, és hogyha mindig összeszoktuk hasonlítani azt, hogy mit hallott ő szó szerint, milyen információt, és milyen formában adta tovább, hogyan változtatta el az információt. És ez az elváltoztatásnak mi a jelentősége, mit tanulhatunk ebből? Azt úgy mondja, hogy hát nem mehetek veletek, nem lehetséges, nem engedi az Isten. Ezt úgy is lehet akár értelmezni, sőt a Midrás így is értelmezi, hogy hát nem vagytok azok a nagyon nagy emberek, derogál nekem veletek menni, küldjön a Balák nagyobb, hatalmasabb, nevesebb, nemesebb embereket, majd azokkal el fogok menni. Ez meg is történik. El is küldi a Balák a király ezeket a nagyobb embereket, és a Bilám reménykedik, hogy hátha, és lám-lám, ahogy az előbb tanultuk, a szabad akaratról be is jön. Ez a várakozása az örökkéval azt mondja neki, hogy Ha akarsz menni, menj, de csak azt mond, amit én adok neked a szádba. Ha Bileámnak lett volna egy helyes dekódoló készüléke, akkor ezt sikerült volna lefordítania, hogy arról van szó, hogy igazából áldást szeretnék kérni tőled a népre. Nem ezt tette a Bileám. Ha értelmezte volna ezt az egyébként nem túl bonyolultan értelmezhető isteni üzenetet, és ezt mondta volna őszintén a küldöttségnek, akkor azt mondta volna neki a Balák király, hogy tudod mit, felejtsük el, hagyjuk ezt az egészet. Rosszabbul tudok én ezzel járni, mint hogyha nem is csinálunk semmit. Viszont ezt nem tette a Bileám. Örült neki, hogy meg lehet ezzel próbálkozni. De most föltethetjük a kérdést. Miért ne szerette volna a Bileám a zsidókat? Hát végső soron ő is az Isten szolgálja, meg a zsidók is az Isten szolgálják. Miért nem szerette a Balák a zsidókat? Fél tőlük. Meg fogják támadni a népet, el fogják foglalni az országot. Miért nem szerette a Bileám a zsidókat? Azért, mert úgy fogta föl, hogy ők, a Bileám és a zsidók versengenek az örökkévaló kegyeiért. És komoly konkurenciát látott bennük. Másrészt meg, ha igazán akarunk tanulni valamit ebből a Bileám leckéből, akkor egyszerűen csak képzeljük magunkat a Bileám helyébe. Mi lenne, hogy éreznénk magunkat eddig? Mi voltunk azok, akik úgymond a piacot kiszolgálták ezzel a termékkel, egy picit csúnyán fogalmazva, de az egész világ csak a Bileámon keresztül férhetett hozzá az örökkévalóhoz. Most megjelenik, fölbukkan egy igen komoly konkurencia, és hát eléggé nagy ereje van ellene, hiszen ők egy egész nép, ő meg csak egy ember. Hát jelentős veszélyt jelent ez az ő bizniszére nézve. Nehéz ezen túltenni a magát, nem is egyszerűen annyi, hogy nehéz túltenni magát. Egyszerűen az igazsággal képtelen szembenézni. Annyira nem tudja elfogadni, hogy vele ilyesmi megtörténhetik, hogy inkább valami módon csak játsszuk ki a valóságot. Még azt is figyelmen kívül adja egy ilyen ember gondolkodása, hogy ő az, aki a legjobban tudja, hogy az örökkévalónak a keze mindenhova elér. Lehetetlen ellene versenyezni. Ő osztja a lapokat. És még ezt is figyelmen kívül hagyja, csak azért, hogy azt a kicsit, amilyen van, azt megvédje. Mi lehetett volna például ez egy alternatív döntési helyzet az ő helyében, ami számunkra még mindig adott? Hát például azt mondani, hogy az örökkévaló csak jót akarhat nekem, most ezt a dolgot kiveszi a kezemből, de valami más dolgot majd a kezembe ad. És ez egyébként nagyon gyakran előfordul a valódi életben is ugye velünk, hogy például azt látjuk, hogy valami, amit mi nagyon csináltunk, valami, amivel nagyon foglalkoztunk, jön valaki és elveszi. Lefoglalja az egészet, vagy le akarja aratni a babérokat. És ez nagyon-nagyon kellemetlen érzés tud lenni, és ilyenkor gondoljunk a Bileám tanulságára, hogy az emberi természet hajlamos arra, hogy a lehető legszélsőségesebben elmenjen irracionalitás irányába. Pusztán az ezáltal ért trauma miatt. Az ember följogosítva érzi magát arra, hogy hülyeségeket csináljon. Ezután Bileám úgy döntött, hogy szépen elindul, megátkozza a zsidókat, és megy a Baláknak a nagyobb hatalmú, nagyobb rangú minisztereivel. És valamiért az örökkévaló ekkor nagyon mérges lett, és úgy határozta, hogy meg fogja állítani ezt az egész szép nagy küldöttséget. Egy angyal lesz, aki ott fog állni az útban, egy karddal a kezében, és nem fognak tudni ettől tovább menni, és senki más nem veszi észre az egészet, csak az a szamár. Nagyon érdekes szituáció. Miért lett mérges az örökkévaló? Hát az előbb ő maga adta meg az engedélyt. Igen, ő az engedélyt azért adta meg, hogy szabadon döntsön. De a szabad döntésből az jött ki, hogy menni akar a Bileám, azért igenis mérges lett. És mi lett ettől olyan mérges? Miért olyan nagy baj az? Hát elég nagy baj, ugyanis ezért most aztán a vele levő küldöttség azt fogja elképzelni, hogy ez az Isten, ez egy olyan Isten, aki meggondolja magát. Hát egy ember, az meggondolja magát. De az örökkévaló, az nem gondolja magát. Ezt a hibát, hogy a örökkévaló esetleg meggondolhatja magát, ezt nem a Bileám volt az első és az utolsó, aki ezt elkövette, sőt, később komoly, nagyobb vallások is abban a tévhitben vannak, hogy az örökkévaló meggondolja magát. A szamár megáll, és nem hajlandó menni, Bileám megüti, elindul másfele, ott is az angyal, ott is megüti, és ez így megismétlődik háromszor, és végül a szamár megszólal, és az angyal tudakolódik, hogy te megütötted a szamarat? Mit jelent az angyalnak a kérdése, hogy te megütötted a szamarat? Miért olyan nagy baj, hogy egy szamarat ütlegel az a szerencsétlen Bileám? Hát egy egész népet akar megátkozni. Kit érdekel a szamár? Az a fontos a szamárban, hogy az, hogy te a szamarat megütötted, és nem voltál képes észrevenni, hogy ennek milyen jelentése van, holott az örökkévaló erre minden lehetőséget megadott, hogy ezt a lehetőséget egyáltalán föltételezze, ez azt jelenti egyértelműen, hogy képtelen dekódolni ezeket a finom üzeneteket, amiket az örökkévaló küld felé. Ilyen képességekkel akar ő elmenni és megátkozni a zsidó népet, vagy bármilyen komolyabb küldetést ezzel akar csinálni? Ez a angyalnak a valódi kérdése. És a rabbi Shlomo Wolbe még hozzátesz egy ilyen nagyon érdekes dolgot, hogy ez velünk is elő szokott fordulni megint csak. Mi is sokszor látunk egy szamarat, úgymond, szamár lehet egy ember, akit nem tartunk olyan nagyra, és ő valamit mégis nem hajlandó csinálni, és képtelen vagyunk észrevenni, hogy ott van valahol egy angyal, amit ez a szamár észrevesz, és mi meg nem veszünk észre. Olyan kommentár is van, aki azt mondja, hogy ez a szamaras incidens, ez arra is fölhívhatta a Bileámnak a figyelmét, hogy ez, hogy egy szamár beszél, az az örökkévalón múlik. Te most beszélni fogsz, kedves Bileám, az is elsősorban az örökkévalón múlik. Másik magyarázat is van arra, hogy miért kellett az egész történet, ugyanis a Bileámnak most egy fontos küldetése van útban. Ő fogja a zsidó népnek a lényegét megfogni. Ez egy komoly profécia, ez egy komoly küldetés az ő számára, és ahhoz, hogy ez működhessen, ahhoz kell neki egy ilyen nagy dózis, egy nagy impresszió arra vonatkozólag, hogy mi is az a szerénység. Szerénységnél kezdődik az istenfélelem, és milyen jobb szerénység leckét kaphatnánk, mint azt, hogy egy szamár legyőz minket egy vitában. Ezután Bileám azt javasolja Baláknak, hogy építsen oltárokat. És itt van a Tórában az az utalás, amiből láthatjuk, hogy a Bileámnak mekkora konkurencia volt a zsidó nép. Ugyanis ha megszámoljuk, hány oltárat kell építeni a Baláknak? Hát pont annyit, amennyit a három ősatya együtt épített összesen. És ezzel a Bileám, ezzel az egész oltáros játékkal azt érezte, hogy ő most verseng a három ősatyával együtt. Ő velük szemben. Miután ez megtörtént, az örökkévaló kijelentette Bileámnak, hogy igazából háromszor kell elhangoznia annak a bizonyos dolognak, amit ő nem akart. Három áldás fog elhangozni, ami a zsidó népre vonatkozik, és nem pedig átok. Az első így hangzik, hogyan átkozhatnám meg azt, akit az Isten nem átkoz, akire az Isten nem haragszik. Ebben van az a híres mondás, ugye, hogy hadd legyen az én végem olyan, mint az igazaknak a vége, az ő végük. És érdekes, hogy megjegyzik, hogy szeretett volna zsidóként meghalni a Bileám, de nem tudott zsidóként élni, az nagyon nehéz volt számára. A második áldásban is van egy elég gyakorlatias dolog, amit mond a Bileám, ha megnézzük. Ugye, hogy úgy kelnek föl, mint egy oroszlán, és nem térnek vissza addig, amíg az ellenségeikre csapást nem mértek. Bölcseink ezt is egy picit pacifistább módon értelmezik ezt a mondást, hogy mi az, hogy úgy kell föl, mint egy oroszlán? Hogy kell föl egy oroszlán? Hát, amikor az oroszlánnak a kicsinyét bántják, ezt nem tudom, ki látott ilyen természetes csatornát, hogy egyből föl kell és támad. Ez a felkelés és támadás jellemző a zsidókra, mondják a bölcseink egy kicsit didaktikus módon. Ez az oroszlán, aki felkel, ez nem más, mint a zsidó ember, aki kora reggel egyből kipattan az ágyból, és megy, hogy föltegye a cicészt, a táliszt, a tfilint, és hogy imádkozzon, és hogy gyorsan elmondja még, amikor lefekszik is a smá imádságot, és hogy mivel ezekre a dolgokra a zsidóknak van ez a lelkesedés, amit úgy hívnak, hogy zerizut, ez az állandó ugrás és ugráskészség, ez az a jellemző, ami nek az érdemében megverik az ellenségeiket, és itt visszatérünk a tórai mondathoz, a Bileámnak az áldásához. Lássuk akkor a Bileámnak a harmadik áldását. Ez az, amikor ez a bizonyos mátobu. Milyen szépek a te hajlékaid. Ha megnézzük, ugye, megnézte fölülről a sátrakat, hogyan vannak elhelyezve a zsidó nép sátrai, úgy, hogy nem volt egy sátor, amelyik a másikba belátott. Ezt úgy hívják, hogy sniut. Szerénység, vagy hogy mondják, ilyen jó modor. Nem leskelődnek a másik sátrába, nem is néznek rá egyáltalán abba, hogy mi lenne egy másikban esetleg rossz. És végül eljutott a Bilám egy nagyon-nagyon magas szintre, őszintén, tiszta szívből megáldotta a zsidó népet, és azt mondta, áldott az, aki téged áld, átkozott az, aki téged átkoz. És ezzel vége is volt az egésznek. Több áldást nem óhajtott a Balák kérni a Bilámtól a zsidókra. És ezzel vége is volt a dolognak. Viszont van egy még egy érdekes dolog utoljára. Hogy lehet az, hogy a zsidó nép lényegét, és ezt az óriási nagy dicséretet a zsidó néptől, ez pont egy nem zsidó profétától kell hallani. Miért nem valamelyik nagy zsidó profétától? Annyi szép zsidó profétánk van, ugye a Jesaja, Jehezkel, Irmia, föl se lehet sorolni őket szinte. Ezek a proféták, ezek mindig azon voltak, ezek a zsidó proféták, hogy konstruktív építő kritikát mondhassanak a zsidó népről. Hogy a zsidó nép még jobb lehessen, és még feljebb tudjon épülni. A nem zsidó proféta nem a zsidókhoz szólt. A nem zsidókhoz szólt. Ők nekik azt kell látniuk, hogy a zsidókban micsoda nagy erő rejlik, és hogy ezt a nagy erőt, ezt tessék eltanulni tőle. Ez az üzenet a nem zsidók számára, és ez az üzenet az, amit a nem zsidók számára szánt az Isten, kifejezetten a nem zsidó proféta Bilám szájából akarta, hogy ez elhangozzon.